Isten igéjét olvasom Ezékiel próféta könyvéből, 37. rész első versétől a 14-ig. Az Úr megrangadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? Én így feleltem: ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem: profétálj a csontokról. Mondd nekik: ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát proféltáltam, ahogy megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd húst növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: profétálj a léleknek, profétálj, emberfia, és mondd a léleknek: így szól az én Uram, az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehely ezekben a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, hogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja: elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik: így szól az én Uram, az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr.
Imádkozzunk! Mindenható édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te vagy a mindenség Ura, mert egyedül téged illet meg minden tisztesség és hálaadás. Hálát adunk, Urunk, a mögöttünk levő hétért, annak minden sikeréért és eredményért, és hogy többször a te erődből táplálkoztunk a magunké híján. De nem feltétlenül csak a jó dolgokat hozzuk eléd, hanem azokat is, amik nyomasztanak, amik megoldandó feladatok előttünk, vagy éppen amiket elrontottunk a héten. Hadd tegyük le eléd ezeket a dolgokat. Bocsáss meg nekünk, ha más utakon kerestük a megoldást, mint a te utad. Kérünk, te emelj fel minket, és te vonj most magadhoz ebben az órában, hogy együtt legyünk veled, és ebben az együttlétben te is és mi is az örömünket lelhessük. Áldj meg minket a te szent lelkeddel, teted világossá a te üzenetedet, te munkáld a mi szíveinket, hogy őszinte imádat és magasztalás szállhasson fel te hozzád mi tőlünk. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét olvasom, melyet szent lelke segítségül hívásával magyarázni is kívánok, a János evangéliuma 15. részéből az első 8 versből. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Szeretném kiemelni a negyedik verset még egyszer. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Kedves testvéreim, Jézus búcsúbeszéde folytatódik, méghozzá egy más formában. Eddig bent ült a mester a tanítványaival egy belső helységben. Közben kivált közülük Júdás, kiment az utcára, és ezen a bajós estén megindultak az ellenerők támadásai, amely visszafordíthatatlan irányba sodorták az eseményeket. De most még a tanítványok bent vannak Jézussal együtt. És egyszer csak a mesterük megszólal, keljetek fel, menjünk el innen. Ez volt a múlt heti igénknek az utolsó verse. De hát hova menjünk? Ki a veszélyes estébe, ott, ahol meg annyi kés és tör leselkedik egyszerre Jézus ellen? Hát hova menjünk? Olyan jó nekünk így együtt, a mi mesterünkkel. És nekünk is milyen jó így együtt itt a gyülekezet közösségében, amikor együtt lehetünk, letehetjük a fáradalmainkat, a terheinket, és így együtt figyelhetünk Istenre, fordulhatunk hozzá imádságban és éneklésekben. Jó nekünk így együtt. De a 15. fejezet elején semmi olyasmit nem olvasunk, hogy valóságosan is elmentek volna valahova. Jézus egyszerűen csak egy új beszédet kezd, egy új témát nyit meg. Én vagyok az igazi szőlőtő. Ott maradtak vagy elmentek, tulajdonképpen mindegy, mégis Jézus így egy kinti képet hoz a tanítványok számára. És ha máshogy nem is, legalább lélekbe viszi ki őket, hogy még inkább bent maradjanak, még inkább együtt maradjanak. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. De hogyan lehet Jézusban megmaradni, amikor éppen a búcsú beszéde kapcsán próbálja felkészíteni a tanítványait arra, hogy ő el fog menni közülük? Hogy lehet megmaradni ő benne, hogyha ő pedig elmegy? És nekünk, hogyha ő nincs jelen testileg közöttünk, akkor mégis hogyan tudunk megmaradni? Elvégre ez a megmaradás egy nagyon szoros közösséget jelent. Testvéreim, olyan ez, mintha Jézus egy irányba mutatna. Nézzétek azt a dombot. Lehet ez a domboldal egy szép, zöld domboldal, ahol kellemes tavaszi szél fújdogál, és aminek pusztán a látványa is gyönyörűséggel tölti el az embert. De lehet az egy domboldal, ahol emberek keményen dolgoznak, hogy megkeressék a betevőjüket, és ahol földet művelnek, vagy éppen szőlőt termesztenek. De lehet ez a domboldal egy az olajfák hegyére emlékeztető domb is, ahova Jézust pár órán belül elhurcolják, megkínozzák és keresztre feszítik. Ez a domb az, ami felé most fordítsuk a tekintetünket. Mert ott van a szőlőtő, és ott van a kereszt is. Nem bent a meleg szobába. Bent csak a felkészülést jelentő események zajlanak. De az élet ott kint van, és az élet ellenes erők is ott kint támadnak. Viszont ott kint történik a feltámadás is, és a feltámadottal való találkozás is. Menjünk hát mi is ki lélekben a szőlősbe, fel a dombra, hogy ott megnézzük, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk, De mégis mindezekkel együtt mit jelent az ő benne való megmaradás? Megmaradni Jézusban. Megmaradni valamiben vagy valakiben csak akkor lehetséges, hogyha ez a két dolog vagy két tárgy, két személy egyszer már egymásba kapcsolódott. Egyé vált. Jézus ezt úgy mondja, mintha ő és a tanítványai már egy egységet alkottak volna. De vajon olyan tökéletes ez az egység közöttük? Olyan tökéletes ez az egység, amikor épp a búcsúbeszédeknél olvassuk, hogy mennyire nem értik a tanítványok, hogy mi fog történni, és főleg, hogy miért fog mindez történni. Egység van közöttük gondolati síkon, amikor éppen értetlenkednek. Egység van közöttük lelki síkon, amikor nem tudják, nem értik Jézus és az Atya kapcsolatát. Egység van közöttük, amikor éppen nemrég vált ki közülük valaki, hogy elárulja mesterét. Én úgy érzem, testvéreim, hogy nincs teljes egység közöttük. De mégis, vagy éppen ennek ellenére, a kölcsönös egymásban maradásra hívja fel Jézus a figyelmet. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Olyan ez a felszólítás, mintha ez az egymásban való maradás egy dinamikus folyamat lenne. Nem egy egyszeri, statikus dolog, mintha azt mondaná neki Jézus, hogy ti már elértetek egy bizonyos szintet, maradjatok is meg azon. Nem, mert az ember sohasem tud elérni egy olyan szintet, amin túl már nem lenne továbblépés, fejlődés vagy átformálódás. Inkább Jézus azt fejezi ki ezzel a mondattal, hogy már elindult bennetek egy folyamat, ami összekapcsol minket. Elhívtalak titeket, és ti követtetek engem. Láttátok a jeleket, hallottátok a tanításomat. Így már elindultatok egy úton. Igaz, hogy még sok mindent nem értetek, és lehet, hogy még sok minden homályos ti előttetek, de ettől függetlenül én már bennetek vagyok, és ti én bennem. Testvéreim, ebből is látjuk, hogy Jézus nem valamiféle nagy elvárást támaszt a tanítványok felé, és mi felénk sem, hanem abból indul ki, ami adott, ami már van, és amit éppen ő munkált ki. Nem várja tőlünk azt, hogy tökéletesek legyünk, mert tudja, hogy nem vagyunk azok, és tudja, hogy nem is leszünk sohasem azok ebben az földi életünkben. És tudja azt is, hogy mi is gyakran sok mindent nem értünk, és csak lázadozva kérdezünk. De arra szólít, hogy mégsem maradjunk meg egy bizonyos szinten, hanem ahogy az események körülöttünk változnak és mozognak, úgy kövessük mi is ezeket az eseményeket, de közben úgy, hogy Jézusban maradunk. Hogy mindenek ellenére ő legyen a tő, akiből táplálkozunk, akihez kapcsolódunk. Érdekes, hogy amikor Jézus ezeket mondja, percről percre közelebb kerül az az óra, amikor ő eltávozik közülük. Egyelőre még csak a fogvatartottak közé viszik, majd halad a keresztúton, végül pedig eltávozik testben és lélekben is az élők közül, amikor meghal. A tanítványok számára ekkor vajon mi marad? Csak a tanítása és csak az emléke. De ezek a dolgok is csak így önmagukban tudnak halott dolgokká válni. Mert csak az emlék pusztán és a tanítás mégsem tudja megváltoztatni az embert igazán belülről, mélyen és áthatóan. Ezért hoz Jézus egy élő növénynek a képét a tanítványok elé. Ahogy a szőlőtő és a szőlővessző egymásba kapcsolódik, és ahogy a vesszők a tűből táplálkoznak, és onnan árad minden éltető nedv a vesszőkbe, elegészen a gyümölcsökig, így lehetséges ez az egymásban maradás. Ez egy életközösséget jelent, egy szerves életközösséget. Még akkor is, és ez adja a beszéd feszültségét, amikor Jézus el fog közülük távozni, éppen a halál felé tart. Mégis lehetséges ez az élő közösség. Sejthető, hogy azért, mert ez az élő közösség erősebb a halál minden erejénél. Ő elmegy, de mégis meg lehet benne maradni. Ő elmegy, de mégis meg lehet benne maradni. Vajon hogyan? Úgyhogy benne az élet erősebb a halálnál. Nem megy el örökre, hanem visszajön, ő a tanítványaival marad, de immár lelki módon, viszont örökre és elválaszthatatlanul. A halál felé tart, de mégis egy élő kapcsolatra szólítja fel az övéit. Egy olyan élő kapcsolatra, amely erősebb a halál kíméletlen hatalmánál. Hiszen testvéreim, a halál erői minket is átjárnak, ha nem is csak a legvégsőbb módon, de mindenféle pusztítás, széthúzás, gyűlölet vagy reménytelenség közepette is jelen van közöttünk. És ezek támadnak minket folyamatosan. Mint hogyha a szőlőt korbácsolnák a pusztító hideg szelek, amelyeknek az lenne a céljuk, hogy elválasszák a tőt a vesszőtől. A pusztító azt akarja, hogy ne éljenek, hanem hogy heverjenek inkább szana szét, élettelenül, kókattan és elszáradva. Ugye milyen gyakran el is éri a gonosz ezt? Milyen gyakran mi is érezzük magunkat így, ott a földön, porba sújtva, élettelenül. Ezért mondja Jézus ezt ilyen nyomatékosan, mert ha valaki, akkor ő igazán ismeri az ellenerők pusztító hatalmát. De nem mondta volna, hogyha nem lenne lehetséges mindenek ellenére ez a megmaradás. Lehetséges, mert ő a tő, akibe erősen belekapaszkodhatunk, és aki valóban minden táplálékkal ellát minket. És mert a szüllős gazda, ami gondoskodó mennyei atyánk, aki jön, és hogyha törékenyek az ágak, akkor hoz egy szélfogót, aki jön, és hogyha leszakadt az ág, akkor újra visszakötözi, hát ha még egymásba kapcsolódnak, összefornak. Aki jön, és minden vihar közepette gondoskodásával akar minket védelmezni, és így akar minket biztonságba helyezni. De ez persze nem azt jelenti, hogy a vihar emiatt semmi pusztítást nem tud mi bennünk végezni. De sajnos tud. Néha meg kell válnunk egy-egy águnktól, vagy néha belénk hasít egy-egy váratlan dolog, és az megsebez, és elkezdünk hervadni. De még ilyen körülmények között is az élet tud győzedelmeskedni. Még ekkor is érvényes Jézus mondata, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Hiszen ő bennünk akar maradni. Ő jelen akar lenni az ő lelke által, aki megújít és megelevenít, mint ahogy a lekcióban is hallottunk, hogy a csontokból élő test támad. Aki akkor is reménységet ad, amikor látszólag nincs okunk semmifajta reménységre, és amikor az égen a világosság legcsekélyebb jelét sem láthatjuk. Látjátok, testvéreim, hogy ez a Jézusban maradás mennyire nem egy mozdulatlan, egyszeri történés, egy egyhangú dolog. Sokkal inkább azt fejezi ki, hogy megmaradni az egyszeri döntés mellett, de mégis a változó körülmények közepette, minden nehézség ellenére. És ez valóban élet lehet a mi számunkra. Ő az, akitől az életünket kaptuk, ő az, aki a vele való kapcsolat által folyamatosan táplál minket, és aki azt mondja nekünk, hogy teljes életünk csak úgy lehet, hogyha szervesen egymásba kapcsolódunk. Így lehet teljes életünk, és így tudunk bővölködni is. De vajon miért jó az neki, hogy bővölködünk? Nem elég az, hogy hozzá vagyunk kapcsolva, és tőle függünk, és így azt csinál velünk, amit akar. Ezzel a kötelékkel nem korlátozni akar minket, és nem csak nyesegetni akarja az ágainkat. Az biztos, hogy ez a fajta egymásban való lét, az egy nagy kiszolgáltatottságot jelent. Mint ahogy bármilyen emberek közti ölelés is egy kiszolgáltatott állapot. Honnan tudhatom azt, hogy az az ember, akit éppen ölelek, nem néz valaki mást éppen a vállam fölött, vagy akár durvább esetben nem akar hátba támadni engem. Bizalom kérdése. Mi azért kapcsolódtunk bele a szőlőtőbe, mert megbíztunk Isten ígéreteibe. Elhittük, hogy ő nem kihasználni akar minket, hanem az ő szeretet közösségébe akar bevonni minket. Aki annak örül, ha az ő gyermekei minden félelmüket és minden görcsöket félre tudják tenni, és minden ökölbe szorított kéz ki tud egyenesedni, hogy belekapcsolódjon abba a nagy kézbe, amiből élet és szeretet támad. A szőlőtő és a szőlővessző közt sem csupán a függőség a lényeg, hanem az, hogy a tő folyamatosan ad, egyfolytában csak ad a szőlővesszőnek. Olyannyira ad, hogy elmegy egészen a legvégsőbb önodaadásig, önfeláldozásig. És nem tartja vissza a tápanyagot valamiféle viszontszolgáltatás függvényébe. Nem mondja azt, hogy csak akkor táplállak, ha ilyen-olyan nagyszerű gyümölcsöt termesz. Nem mondja azt sem, hogy neked már nagyon nagy gyümölcsöket kellene teremned, és még mindig itt tartasz. Nem, nincs sem megróvás, sem türelmetlenség, sem pedig zsarolás a tő részéről. Csak az adás, a folyamatos tápláltatás. Mert ő tudja, hogy nem zsarolással, megróvással, vagy pedig elvárásokkal lehet minket motiválni, és ha mi is ezekhez a módszerekhez folyamodunk, nem biztos, hogy célt érünk vele, hanem egyedül a szeretet az, ami kibontakoztat, ami bátorságot és biztonságot ad. Így oldódnak fel a félelmek, és így tűnnek el a fenntartások. Így lesz békességünk. Az pedig ezek után természetes, hogyha szeretet a táplálékunk, akkor szeretet is, amit továbbadunk, ami egy gyümölcs alakjában testesül meg. Vagy talán elakadtunk a gyümölcstermelésbe? Úgy érezzük, hogy mostanában csak hasztalanul próbálkozunk mindenféle eredmény látszata nélkül. Érdemes ilyenkor az eddig elhangzottakon elgondolkodni. Vajon tényleg szervesen bele vagyok-e kapcsolódva a tőbe? Vajon megbízok-e abba, hogy onnan a tőből számomra jó dolgok, éltető nedvek származnak? És vajon nem a félelmeim dominálnak azért, mert sok negatív tapasztalatom volt a szeretettel kapcsolatban? Vajon az, amit én kapok, azt tovább tudom-e adni, mint egy tiszta szűrőn, vagy pedig szennyeződések vannak ebben a szűrőben, és így elakad valami? Ezek a kérdések most bőjt kapcsán elmélyedésre késztetnek minket. Érdemes ezeket átgondolnunk most. Lehet, hogy már régóta halogatjuk, hogy átgondoljuk ezeket a dolgokat. Lehet, hogy nem merünk belegondolni ezekbe, mert félünk, hogy rossz látvány tárulna a szemünk elé. De ezt az elmélyedést igazából nem érdemes kihagyni, mert enélkül elakad a gyümölcstermésünk, és pedig ez lenne a szőlőnek a feladata. Hogy így is megmutatkozzon rajtunk az Atya és a Jézus közössége, szeretet kapcsolata. Láttuk és éreztük testvéreim a kinti hideg szeleket, a veszély forrásait, amelyek odakint leselkednek ránk. De most már lesétálhatunk erről a domboldalról, de annak a látványa maradjon meg a szemünk előtt, a szőlőtő és a kereszt látványa. Tudva azt, hogy igazán akkor tudunk megmaradni a mi Urunkban, hogyha a bent hallottakat igazán a kinti életünkbe valósítjuk meg, és ott tudjuk megélni, ott tudunk megmaradni. Megmaradni kellemes és hideg szélben, napsütésben és beborult égben. Amen. Válaszoljunk Isten szavára imádságban. Istenünk, köszönjük az életet, amit tőled kaptunk. Azt a meg annyi csodát, ami körülvesz minket, amit csak álmolni tudunk, de teljesen felfogni sosem. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te tőled származik az élet, és te vagy az is, aki az életet jelented a számunkra. Kérünk most azért, hogy hadd kapcsolódjunk te hozzád ilyen szorosan, ilyen szervesen, hogy a veled való közösségünk valóban élő legyen, és ne csak egy-egy régi vagy egy egyszeri Isten élményre alapuljon. Hadd tudjuk tisztázni veled a tisztázni valót. Hadd tudjuk kiengedni kezünkből a görcsösen fogva tartott dolgainkat. Te tisztíts, tisztogass minket, hogy ne akadályozon semmi a feléd való menésünkben. Újíts meg, kérünk, hogyha kókadozunk, ha reménytelenség vett erőt rajtunk. Gyógyíts meg, kérünk, ha testi vagy lelki bajok lettek úrrá rajtunk. Adj közénk egységet és szeretetet ebben a itteni közösségben, de a kisebb egységekben is, a családokban is. Ne feledkezz meg még hazánkról sem, kérünk, aki súlyos terhek alatt nyög, és mindenféle harcok rontják a levegőt. Hadd tudjuk hinni, hogy mindez is a te kezedben van. Kérünk, légy velünk ezen a héten is, munkánkban, családunkban, feladatunkban és pihenésünkben is. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.